Beszélek. Nem ez a cél ezeknek a tanításoknak. A célja az, hogyha csak egy mondat is talál a szívedbe, akkor az ott változást hozzon az életedben. Ígértem, hogy tegnap, hogy folytatni fogom, és ne úgy fogjátok fel ezt a három tanítást, mint három külön tanítást, hanem egyik megy a másikba át. Néhány szóban szeretnék ismételni a tegnap estéből. Próbáltam a szentséget elhelyezni a szellemi harc területében. És próbáltam a szentséget a szellemi harc oldalán megvilágítani. Arról beszéltünk tegnap este, hogy Isten szeretné, hogyha fegyver lenne az ő kezébe eszköz. Azért olyan nagyon fontos a szentség, azért olyan nagyon fontos, hogy tiszta életet élj, mert Isten nem csak arra hívott el, hogy a mennyországba bejuss, mint egy tűzön keresztül, mint egy pörkölt, bemenj, de beszél a Biblia arról, hogy úgy is be lehet jutni, mint egy tűzön keresztül, meg lehet menekülni. Isten szeretné téged használni, szeretne győztessé tenni itt a földön, és szeretné azt, hogy az ő munkájában célt ér. Ezért mondja Pál, hogy a tagjaidat ne adod a bűnnek és a sátánnak fegyverként, hanem adod a magadat az Istennek, az igazság fegyvereiként, az Isten kezébe adod. A hív ember maga lehet a fegyver, erről szóltam nektek tegnap. És beszéltem nektek arról a hármas terület, a hatások, emlékeztek a képzetből rajzra, amit lerajzoltam itt nektek. Na most abból csak három fogalmat említenék meg, hogy három szinten dúl a harc. Van egy hatalmas harcom a testemmel. És itt nem aszkétizmusra gondolok, és nem arra, hogy magamat ostorozzam, nem, hanem azokkal a vágyakkal és kívánságokkal, amik ott dúlnak az én tagjaiban, mondja Pál. Na ezzel van harcom. A másik, van harcom a világgal. A világgal, amíg tálcán kínál nekem azt, amire vágyok. És igazából szentség kb. Ezt a kettőt öleli magába. Szentség a testemben, és szentség ebben a világban, szentül élni. Valaki azt mondta, hogy nem mindegy, hogy a tenger alatt járó van a tengerben, vagy a tenger alatt járóban. Úgyhogy nem mindegy. És nem mindegy, hogy te úgy élsz ebben a világban szent életet, igen, ebben a tengerben, úgyhogy benned Isten szentsége, szent lelke ott van. A kettő között nagyon nagy a különbség. És hadd mondjam neked, beszéltem a fönti hatásról, hogy a sátán támad téged. Na most, az az ember, aki győzedelmeskedik a test és a világ harcában, azt Isten vezeti tovább egy másik dimenzióba. Ez a másik dimenzió, amikor a sátán és az ő angyalai és az ő démon ellen harcolsz. Hadd mondjam azt, hogyha ez az első két területen a testet és a világ elleni harcban nem győztél, esélyed nincs. Labdába se tudsz rugni a szellemi harcba. Nem válhatsz Isten kezében fegyverré. Ezért nagyon halálos komoly kérdés a szentség. Hogy tiszta és szent életet élj, hogy Isten használni tudjon téged. Feltétel annak a győzelemnek. És tegnap erre példaként Dávidot hoztam nektek, azt a Dávidot, akire nem csak az olaj folyt rá, amikor fölkenték királyá ott titokban, hanem Isten szent leke betöltötte. És ő volt abban a pillanatban, Izrael az egyetlen egy ember, akiben teljes volt Isten szentsége. És mert tiszta és szent volt, ezért is ő tudta használni a harcban. Tudott neki győzelmet adni. Láttátok azt, hogy hogyan győzte le tegnap, hogyan győzte le Dávid Góliátot. Itt szeretnék egy bátorítást mondani nektek, hogy a látszat az nagyot csal, az mindig csal. Ha azt kérdem tőletek, ez a hétvégén hol lesznek többen Szatmáron, templomokba vagy diszkókba? Egyértelmű, hogy hol. Ugye? Ha azt kérdem tőletek, hogy hol lesznek a hétvégén többen, templom vagy kocsmákba? Egyértelmű, hogy hol lesznek többen. És hogyha szétnéz a világba, akkor nagyon nehéz elképzelni azt, hogy te győztes oldalon állsz. De kérlek tőletek valamit. Ha szerencsétlen filiszteusok tudták volna azt, hogy ennek a háborúnak mi lesz a kimenetele, akkor kinek az oldalára álltak volna? Kinek? A Góliát oldalára? Vagy a Dávidéra? Te melyik oldalon állsz? Szeretnék neked valamit mondani, a látszat csal. Adj mindenek, hogy Góliát, a nagy képű, a nagy szövegű, a nagy dumájú, a sátán tipikus példaképe, vagy előképe Góliát, az, aki megígéz, rettegésben tart. Egyébként alkudni mindig az akar, aki gyenge. És Góliát szabta meg a fejt, ő alkudozott. Azt mondta, figyeljetek, ne csapjunk össze, mert ő is tudta, hogy sok lúd disznó győz, ugye? És gondolta, ne csapjunk össze, én megjesztelek benneteket, na lássuk, én vagyok az óriás, ha egy ember kimer velem állni. Hát persze, hogy nem mert kiállni senki. Ő szabta feltételeket, a látszat csal. Dávid volt az, aki oda került az Isten kezébe, és Dávid volt az, akinek a parítja oda került a kezébe, és az a kő, az talált, és elvégezte a dolgát. És tegnap arról szóltam nektek, hogy annyira fontos, hogy Isten kezébe oda kerül fegyverként, és az ige oda kerül a te kezedbe fegyverként, és hogy az ige, ez teli találat legyen a sátán munkájában. Ez nagyon-nagyon fontos, ez a hármaság. Isten, Dávid, a kövecske, Góliát. Ez a sorrend. És lehetsz eszköz az Isten kezében. Azt mondtam nektek tegnap, hogy Isten meglepetés készít mindig a sátán számára, rajtad keresztül. Góliát mindenre fel volt készülve, csak a parittyára nem. Az arra nem volt. Volt neki pajzsa, lándzsa, dárdája, sisakja, mindene volt, csak egyre nem gondolt, hogy parittya. Ez a fegyvernek ismeretlen volt. És elkezd mondjam nektek, hogy ez egy olyan fegyver, de egy hatalmas fegyver lehet a kezedben. Tegnap meséltem nektek arra a pásztorról, és arról, hogy milyen rossz az, amikor úgy tekintünk erre a könyvre, hogy nem kellene. A legnagyobb fegyvert adta Isten a kezedbe, Isten igében. Aztán arról szóltam tegnap még nektek, hogy az Ószövetségben a szentség az azt jelenti, hogy el van valami különítve Isten számára, el van valami választva. Azt is láttuk, hogy ennek a nyomorúsága azért, hogy fogság után kialakult egy teljes párhuzamos élet. Azt mondták, hogy van az Istennel való kapcsolat, az Isten tisztelt szent, a templom szent, az áldozat szent, és van a hétköznap, amire ez Istennek semmi köze nincs. És ez a teljes párhuzamos élet. Hogy nyomjuk Istennek a sódert szombatnapon, hogy nyomjuk Istennek az áldozatot, hogy megy futószalagon, és minél többet védkezünk, annál többet nyomunk neki oda, hogy legyen megelégedve. És ez egy aljasság, ez nem működik. Ezért mondja Isten az Ószövetségben a babiloni fogság után, jó lenne már becsukni ezt a templomot és bezárni, és abba hagyni ezt az egészet, mert undorodom az egésztől. Tehát ez a párhuzamos élet, hogy van szent és van profán. És arról szóltam tegnap, hogy az új szövetség egy teljesen új életet hoz el. Egy teljesen új dimenziót, mert a Szent Isten Jézus Krisztusban belép a bűnös elveszett világba. A Szent belép a profánba. És bemegy Jézus az Zákeus házába, és Zákeus szenté lesz. Egy vámszedő Ábrahám fiává lesz. Ez a legnagyobb zsidó kitüntetés, és minden zsidó erre húzza ki, hogy én Ábrahám leszármazottja vagy. És azt mondja, hogy Zákeus a vámszedő Ábrahám fia. És Isten erről beszél. Ugye sokan mondják magyarok, hogy kutyából nem lesz szalonna. A mennyországban minden szalonna kutyából van. Elkezd mondjam nektek, hogy oda csak bűnös emberek mennek be, de megtért bűnösök, akik találkoztak Jézussal. És ez nem igaz. Figyeld meg, egy gyilkosból csinál Isten egy népvezért. Mózes gyilkos volt, nem? Jákob egy nem közönséges szélhámos és csaló volt, és lett belőle Izrael, ugye? Pál apostol se volt egy semmi fickó. A Biblia azt mondja, hogy nem egy embert nyírt ki, és jutatott hidegre. És mi lett belőle? Pál apostol, ugye? Péter apostol mi volt? Egy tagadó, egy gyáva ember. És mi lett belőle? Kőszikla. Mátéból a vámszedőből van az Istennek humora, nem? Van. Azt mondja az ige, hogy Isten a zsidóknak, tudjátok, kivel iratja meg az evangéliumot? Egy vámszedővel. Na bum. Nem érdekes? Hogy utálták a zsidók a vámszedőket? Nagyon utálták. És azt mondja, jó, ha utáltok, akkor tessék már, írd meg az evangéliumot, kiknek? A zsidóknak. Mert ilyen az Isten, a kegyelem nem arról szól, hogy te milyen ügyes vagy, milyen tiszta vagy, milyen szent vagy, hanem arról szól, hogy az Isten megragad téged, és megváltoztat. És tegnap beszéltem az újjászületésről, és arról, hogy amikor megtérsz és újjászületsz, akkor kapod Isten szent lelkét. Emlékeztek még arra a koordinátára, amit rajzoltam tegnap nektek? Illa a levegőben, nincsen most tábla. Emlékeztek. Hogy milyen betegesen gondolkozunk, hogy van fontos és szent, van nem fontos és szent, van nem szent és fontos, és nem szent és nem fontos. És arról beszéltem nektek, hogy a hívő ember életében nincs ilyen. A hívő ember életében nincs szent és nincs profán, minden szent. És ezért jó az, hogy ezt a témát adtátok a mai konferenciának, hogy nem szent és szent fazék, mert el kell azt mondjam nektek, hogy a szentségnek, tudjátok mi a legnagyobb ellensége? Nem a bűn, hanem az álszentség. A szentség legnagyobb ellensége ma a keresztjének életében az álszentség, és nagyon tetszik az a fazék szót a zárójelbe. És el kell mondjam nektek, hogy az igazi szentség, az igazi tisztaság, az vonzó. Az álszentség, az taszít. Azt utálják az emberek. De az igazi szentség és az igazi tisztaság, az vonzza az embereket. Hát nem veszed észre, Jézus, ő tiszta volt, ugye? Ragadtak bele a bűnösök. Vajon miért? Azért, mert az nem szent fazék volt. Ott igazi tisztaság, ott igazi szentség volt. És amikor azt mondta valaki, hogy akarom, tisztulj meg, az nem levegőből mondott szó volt, ott történt valami. Ha akarod, megtisztítasz engem, mondja a leprás. Amikor azt mondta, hogy kelj fel és jár, akkor felállt a beteg. Amikor azt mondta, megbocsátottak a te bűneid, ott történt valami. Az evangélium az nem csak egy hirdetett valami, ez egy történés. Az evangélium az, amikor Isten beszél, és történik valami benned. Valami megváltozik benned. Hatalom van az evangéliumban. Tehát azt látod, hogy Isten az, aki ezt el tudja végezni. Jézus Krisztus így jött el közénk, és azóta nincs szent, mert az új szentségben te vagy a templom. Nem az a kérdés, hogy mikor és hol. Jeruzsálem, Garizim, Mekka, nem. Az a kérdés, hogy most hogyan imádom az Istent. mindig, hogyan imádom az Istent. Lehet imádkozva jönni menni ebben az életben. Lehet igén gondolkozva jönni menni. Lehet az Istennel folyamatos kapcsolatban élni. Szüntelen imádkozva élni. Mert a tested a Szentlélek temploma. És ezért a Biblia azt mondja, az Új Szövetség, hogy nincs profán és nincs szent. Az evéstől, az imádságon át, az öltözködéstől, a szexuális életig lehet minden szent. Ha Isten szerinti módon történik az életedben, minden lehet szent. Fantasztikus perspektíva ez, óriási lehetőség. Így élne hívő életet, szent életet Krisztusban. Tegnap idéztem nektek egy ígét, amiről nem szóltam. Az 1 Korintus 1.30-ban, és odalapozhatok velem, azt mondja az íge. 1 Korintus 1.30. Hogy megértsétek az újszövetségi szentség fogalmát mélyebben, azt olvasom itt az ígében. 1 Korintus 1.30. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá. Károli testvérünk azt mondja, hogy szentségé tette Isten, kit? Krisztust nekem. Gyerekkoromban hallgattam egy történetet, néha szirupusnak találtam, néha gicsesnek, de el kell mondjam azt nektek, hogy most felnőtt fejjel újból és újból visszatért a szívem ez a történet. Szeretném, ha megérteni valamit. Mit jelent az új szövetségben a szentség? Isten Jézus tette neked szentségeddé, igazsággá, bölcsességé. Mit jelent ez? A történet két fiatal emberről szól, testvérek voltak. Az egyik megtért, újjászületett, és egy nagyon szép életet élt. A tesója ennek a srácnak lezüllött, és a végén ilyen bűnbandákba keveredett. És arról szól a történet, hogy a fiatal ember, a fiatalabbik egyszer rablógyilkosságba keveredett, és megölt valakit. És rohanva és lihegve rontott be a bátyjának a lakásába, és azt mondta, figyelj, kérlek, segíts rajtam, mert a rendőrség a nyomomban van. Ez egy több mint 100 éves történet, abban az időben még a halálbüntetés sokkal gyakoribb volt gyilkosság esetén. És ez a báty, aki hívember volt, azt mondta az öcsének, figyelj ide, a legegyszerűbb módja annak, hogy én téged elbújtassalak, tudod mi? Ha kicseréljük a ruhát. Én fölveszem a te véres ruhádat, te fölveszed az én tiszta ruhámat. És ez a srác azért hozta meg ezt a döntést, mert az öcsénig nem volt megtérve, és tudta azt, hogyha kivégzik halálbüntetés nyomán, akkor igazából pokolba fog jutni. És tudjátok, az öccse belement az üzletbe. Nem azt mondta, hogy jaj, bocs, engedd meg, hogy előbb mossam ki, és utána vedd fel. Nem azt mondta, figyelj csak, hadd vegyem rá a tiédet az enyémre. Egyetlen megoldás volt, ki kellett cserélni valamit. Egy véres ruhát a tiszta ruhára. És amikor ez a csere megtörtént, kopogtatott a rendőrség, bejöttek, és kapásból elvitték a tisztát és az ártatlant. Elítélték, és kivégezték. A történetnek van folytatása, az pedig arról szól, hogy megtért ez a srác, mert nem tudott ezzel a lelkiismerettel élni, hogy én azért élek, mert a bátyám meghalt helyettem. Ártatlanul. És megtért. És utána megtért, elment a törvényszékre, és kiadta magát, és azt mondta, uraim, én vagyok az, aki az igazi gyilkos. A bátyám ártatlanul halt meg. És tudjátok, mit mondott a bíróság? Egy emberért csak egy ember halhat meg. Ön szabad. Tudod, mit jelent az, hogy Isten Jézust adta neked szentségül? Ezt, ami ez a történet. Isten nem azt kérdezett, hogy most ki a ruhát előre. És hadd mondjam, az Isten azt se engedi meg, hogy rávedd a te mocskos ruhádra az ő tisztáját. Egy csere kell történjen. Golgotai csere. Ez azt jelenti, hogyha hiszel Jézus Krisztusban, és itt érts meg valamit, nagy tragédiája van nagyon sok hívőben, mert akkor sztorikban hiszünk. Nem sztorikban kell hinni, Ne abban higgy, hogy Jézus meghalt a keresztfán, hanem Jézus Krisztusban higgy. Ne a feltámadás történetet kell elhidd, hanem a feltámadt Krisztusban kell hinned. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy hiszek a repülőben. Hiszek, mert láttam nem egyet. Gyerekkorom még egyen ültem is egy kis antropov kis gépen. De nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy egy dolog hinni a repülő létezésében, és kettő dolog fölülni rá és menni vele. Nagyon sokan hisznek Isten létezésében, az ördög is hisznek. Az a baj, hogy ma nagyon sok fiatal, keresztény fiatal sztorikban hisz, bibliai történetekben hisztek, de nem a bibliai történetek Istenében hiszel. És ha nem az Istenben hiszel, akkor nem történik meg ez a csere. Nos, ha te Jézusban hiszel, hogy ő érted, helyetted, miattad halt meg a keresztfán, és tudod, mit csinálsz? Ott van nyomodban a sátán, a rendőrség, joggal. És azért jön, lecsukjon téged, és vádol téged, és el akar ítélni. Akkor egy dolgot tehetsz. Hogy leborulsz a kereszt alá, és azt mondod, Úr Jézus, nyomomban van az ördög. Igaza van az ördögnek, embergyilkos. Itt lóg a nyomomban, el akar ítélni. Halálra vagyok méltó, azért, mert paráználkodtam, mert káronkodtam, mert loptam, mert hazudtam, mert csaltam, mert féltékeny vagyok, irigy vagyok, önző vagyok, hiú vagyok, beképzelt vagyok, bunkó vagyok. Mondhatsz mindent nekem, amit érzel magadról. Mindent, amit érzel a lelked mélyén. Itt van a nyomomba, Uram, a sátán. De hiszek benned. És tudod, mi történik? Belőled az átkozatból áldott lesz. Az ő áldása rád száll, és hát átkod rá. Belőled a tisztátalamból tiszta lesz. Az ő ártatlanságát és tisztaságát adja neked Jézus. A bűnösből szent lesz. Az átkozatból áldott, a halottból élő. Golgotai csere. Történt ilyen az életedben? Az új szentség erről beszél. Helyzeti szentségről. Az ószentségben a szentség egy célkitűzés, elvárás, követelmény. Az új szentségben a szentség következmény. Jegyezd meg. Mi az életedben a szentség? Követelmény vagy következmény? Nem azért akarok szent lenni, hogy szent legyek, hanem azért akarok szent életet élni, mert szent vagyok. Érted a különbséget? Az ószentség mindig arról beszél, hogy nem elég, nem elég, nem elég, még mindig több kell, még mindig több kell ahhoz, hogy valahogy ez Isten elfogadjon. Az ószentség arról beszél, hogy Isten szenté tett, és azt várja tőled, hogy azért élj szent életet, mert az vagy. Ne rontsd le az Isten munkát, amit benned végzett. Ezt szeretni Isten benned elvégezni. Erről szól a golgotai csere. Történt ilyen csere az életedben? Kaptad Jézus Krisztust igazságul és szentségül? Tudod azt mondani, hogy Uram, tiszta vagyok azért, hogy megtisztítottál. Nem azért, mert tökéletes életet éltem. Kaptalak téged szentségül? Kaptad Jézus az Isten fiát szentségül? Most megint imádkozunk. Ilyen ez a délelőtt is, mint a tegnap is. Hajtsunk fel, és imádkozzunk, jó? Van itt köztetek olyan ma délelőtt, aki még nem kapta meg? Azt mondja a Biblia, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a vérbe mártott rongy. Emlékszem, mikor Józsefet kinyírták a tesói, vagy ki akarták nyírni, akkor megfogták a ruháit, és összevérezték, és úgy vitték haza az apukának. Azt mondja az ige, ilyen az igazságom és az igazságod, a szentséged, a tisztaságod. Szeretnéd azt, hogyha szent lennél? Szeretnél a szentlek temploma lenni? Szeretnéd azt, hogyha ne lennének párhuzamos dolgok az életedbe? Szeretnéd azt, hogyha ne lenne szent és profán, hanem szent lenne mindened, mindenestől? Ehhez kapnod kell a szentséget. Jézus Krisztust szentségként, tisztaságként. Hadd kérdezem meg, hiszel te Jézus Krisztusban? Nem történetekben, nem dogmákban. Felejtsd el most a dogmákat. Ez a legnagyobb problémánk, hogy mind dogmákban, meg hitelvekben hiszünk. Attól még nem változik semmi. hiszel te Jézus Krisztusban? Egyetlen egy dolog takar: az ő vére, az ő szentsége, az ő tisztasága. Megengednéd, hogy levess rólad azt a nagyon mocskos ruhát, ami annyi bűn van, annyi szégyen, annyi harag, önzés, féltékenység, paráznaság, önkielégítés, pornó weboldalok, annyi minden van a ruhádon. Mi van a ruhádon? Mi van a szívedben? Mi van a fejedben? Érzed azt, hogy ott liheg a gyomodban a sátán? Vádol. Joggal vádol. Kész lennél majd a cserére? Kész lennél azt mondani: Úr Jézus, szeretnélek téged szentségül. És megtörténhet, hogy ő lesz az átkozott, és te leszel az áldott. Ő lesz a bűn, és te leszel a tiszta. Mondd ki ma Istennek, ott, ahol vagy, csendben kiálts hozzá: Uram, köszönöm, hogy hallod a szívek kiáltását. Köszönöm, hogy adni akarod Jézust ma szentségként nekünk. Köszönöm, Uram, hogy kaptam én is. Köszönöm, hogy nem rehabilitációs tanfolyamú hívő élet. Nem. Újjáteremtés, újjászületés. A régi elmúlt, új jött létre. Uram, add sokaknak a te szentségedet most, akik szívükben kiáltanak hozzád. Amen. Folytatjuk. Ha komolyan beszéltél most Istennel, valakinek majd mondd el. Mondd el, hogy kaptam Jézus szentségként és igazságként. A tégozó fiúnak nem azt mondta az apukája: fiam, oké, hogy hazajöttél, ma még a disznóba alszol, holnap a nyári konyhába, holnap után a nyári konyhába, aztán majd egy 3-4 hónap múlva megengedem az asztalomhoz is őj. A tégozó fiúnak azt mondta az apja: ide ülsz az asztalomhoz, és mától kezdve a fiamként fogsz élni. Amen? Ez egy hatalmas identitástudat is erő. Még egyszer mondom, az ószétségben a szentség követelmény, az új szétségben a szentség következmény. Isten Krisztusban nekem adta, és itt szeretnék valamit nektek elmondani. Háromfajta elhajlást látok én ma a keresztény világban az evangéliumtól, a kegyelem evangéliumától. Az egyik a legalizmus, a törvénykezés. Sok gyülekezet eljátsz ezt. Halálnagy nagy bajok vannak egy-egy gyülekezetben, és borzasztó nagy hangsúlyok, eltródások, és mindenki bogarász a külsőséget és mindenfélét. Én Kolozsváron bevel ott lehetőségem belekóstolni. Rengeteg gyülekezetből tanultak a diákok. És elég sok fiatal volt lehetőségem beszélgetni. És megdöbbentette az, hogy mi minden történt meg egy baptista gyülekezetbe, ahol a látszat nagyon szépen működik, ahol nagyon kemény szabályok vannak. Molesztálástól kezdve akármi. Baptista gyülekezetekbe. És az fájt, és az is szakadt meg a szív, hogy míg gyülekezetek a gipszmintákat javítják, a külsőségek, arra nagyon vigyázni kell, belül rohadt szét minden. Szentség. A legalizmus az egy zsákutca, ne hajolj el a törvénykezés útjára. A másik út a rajongás, az élménykereszténység. Az élménykereszténység arról szól, hogy mindent az érzéseimben vizsgálok le. De kérdem én tőletek, az érzéseink jó mérce? Jó? Tudjátok, hogy nagyon sok gyülekezetben hogy alakítják a hagyományokat? Jól érezzük magunkat. El a zene azért tetszik, mert jól érzem adta magamat, és senki nem vizsgál meg az Isten igének a mércéjén, hogy az jó vagy nem. Ezen kell megmérni a dolgokat, nem az érzelmeiden, érted? Az egyik zsákutca rajongás, és a harmadik, amit szeretnék nektek mondani, és ez nagyon fáj nekem, a liberalizmus. A liberalizmus azt mondja, hogy Isten megbocsátott, megtisztított, szent vagy, onnantól kezdve teljesen mindegy, totál mindegy, hogy hogyan élsz, mert megkegyelmezett az Isten és kész. Ez egy nagy hazugság. Szeretnék valamit mondani neked. Vagy rajtad van Jézus vére, vagy a lábad alatt. Nincs harmadik alternatíva. Én miután megtértem, meg kellett értsem, vagy taposok a Jézus vérén, vagy rajtam van. Döntsd el, hogy te taposol a Jézus vérén a szövetség, a megszentelés vérén, vagy rajtad van. És aki rajta van, akiben megvan a reménység, hogy találkozik Jézussal, mondtam tegnap, azt megtisztítja magát, mint ahogyan ő maga is tiszta. Nagyon-nagyon fontos dolog ez. Azt mondtam nektek, hogy a szentségnek a legnagyobb ellensége micsoda? Az álszentség. Tudjátok, hogy Jézus miért volt annyira haragos és mérges a farizeusokra? Tudjátok, hogy az álszentség az egy nagyon veszélyes dolog. Az egy legveszélyesebb dolog. Az álszentség a keresztény párhuzamos életről szól. Anán és Safira álszent emberek voltak. Higgyétek, hogy nem követtek el a nagy hibát. Arról szólt az egész, hogy eladtak egy telket, és amikor belíték az összegét, úgy tüntették fel, mint hogy ez a teljes összeg lett volna, de elvettek. Nem az volt abban, hogy elvettek a telek árából, hanem az, hogy úgy akartak feltűnni, mint akik mindent adnak, nem? Mindent adnak. És miután úgy akartak feltűnni, ezért nagy baj lett, mert azt mondja Péter, hogyan győztök ahhoz, hogy hazudtok kinek? A Szent Léleknek. Az álszent ember, tudod, kinek hazudik? A Szent Léleknek. A farizeusok bűne, a legnagyobb bűne, tudjátok mi volt? Nem az volt, hogy akartak törvény szerint élni tiszta életet. Az volt a bajuk, hogy megpróbáltak, és nem sikerült. És azt mondták, ha már nem siker, legalább látszódjunk olyannak, mintha tiszták lennénk. Viszont a hétköznapi embert elvárták, hogy ez meg tényleg olyan legyen, mint amilyen én nem vagyok, csak amilyenek én látszom. És ez egy borzasztó ördögi kör. És hadd mondjam neked, hogy minél tovább járod ezt, az álszentséget, annál belebonyolódsz magadba. Rengeteg gyülekezetben csinálják ezt az emberek. Eljönnek a gyülekezetbe, a hangjuk is elváltozik, ruhájuk, mindenük elváltozik. Annyi álszentség van. Moziba menni bűn. Oda az a tévébe ugyanazt megnéz, az már nem bűn, ugye? Az nem bűn. Csomó álszent ember, értitek? Kocsmába benni bűn, de odahoz a titokba, ugye? Meg az már nem bűn, ugye? Egy csomó álszentség. Képmutatás. Rengeteg ilyen van. Amikor látszatoknak élünk. És hagyom nektek, a látszat hívő ember az borzasztó leterheli magát, mert arról az egész életű, meg akarok felelni. Van egy standard, amit ki akarok magamról mutatni, és ezt elkezded csinálni, utána nagyon nehéz ebből kilépni, borzasztó szégyeled magad. Mi lesz, ha lebukok, lebőgök a hívők előtt? Hát azt hitték, hogy én, húha, hát szent fazék, ugye? Ebből csak Isten tud kihozni. A szentség legnagyobb ellenség az álszentség. Jó. Most ez volt a fele a tanításomnak. Most következik a másik fele, jó? És mielőtt a másik fele jönne, én megkértem, tegnap, hogy jöttem a kocsival erre két fiatallal, Kecskemétől, mondtam, hogy segítsetek nekem felkészülni mai tanításra. Jó, ideibe készülök, ugye? És mondom nekik, hogy figyeljetek, én holnap arról fogok tanítani, hogy mit jelent a szentség a munkahelyen. És mondtam, hogy mondjátok el, és a Timi olyan szépen rendszerezve elmondta, hogy neki mit jelent a szentség a munkahelyen, hogy azt mondtam neki, hogy figyelj, én olyan jó nem tudom elmondani, mint te, kérlek szépen, hogy mondd el. Úgyhogy Timi, nem tudom, merre vagy. Ott vagy. Kérlek téged, hogy mondd el, hogy neked mit jelent szentség a munkahelyen. Aztán rátérünk, hogy mit tett a Biblia a szentségről, jó?
Szegénység emiatt elég nagy a hajtás. Ezek így a háttér információk. És akkor az, hogy nekem mit jelent a munkahelyen a szentség, az talán három dolgot tudnék itt kiemelni. Az, tehát három terület, a munkatársaimhoz való viszony, a munkához való hozzáállás, illetve a felettesek és a beosztottakhoz való viszony. Talán a munkához való hozzáállásnál a legfontosabb számomra az, hogy mindig következetes legyek, mindig vállaljam a felelősséget azért, amit teszek, a jó dolgokért is, és a rossz dolgokért is. Hogyha hibázok, akkor azt is felmerjem, és fel tudjam vállalni, és ne próbáljam meg másra hárítani a felelősséget, vagy ezeknek a hibáknak a megoldását, kiküszöbölését. Fontos itt az is, hogyha látom valamilyen tettünknek a későbbi hátrányait, akkor arra a többiek figyelmét fel kell hívni, hogy ezt ne így csináljátok, mert ebből nagyon nagy problémák lehetnek. munkatársaknál pedig ott is ez a következetesség a legfontosabb, hogyha tudják azt, hogy mire számíthatnak velem kapcsolatban. Hol vannak a határok, mi az, ameddig elmehetnek, mi az, amire azt mondom, hogy igen, és mi az, amire nem. De az mindig igen legyen, és mindig nem legyen. Ne legyen az, hogy egyik nap még megfelel, így valami másik nap nem. Vagy ha valamit megbeszélünk, akkor tudják, hogy azt, hogy kezelem, azt nem fogom továbbadni olyan embereknek, akiknek ezt nem szabad tudni. Ez talán így már a bizalom, hogy megbízhassanak bennem. És talán így ennek következménye az, hogy a felettesek nem kell félni tőlük, mert hogyha minden munkámért vállalom a felelősséget, a tetteimért, a cselekedeteimért, azért, hogy kinek mit mondok el, akkor nincs félnivalóm, akkor kiállhatok eléjük, és emiatt teljesen más a munkakapcsolatunk. Nincs meg ez a ranglétre, hogyha lehet így mondani. Tudunk úgy beszélgetni egymással, mintha egy szinten lennénk, és ez igaz azokra az emberekre is, akik mondjuk alacsonyabb beosztásban vannak, hogy egy takarítónővel is kell, és lehet tisztelettel beszélni attól, hogy ő neki az a beosztása, mert attól az ő munkája ugyanolyan értékes, és ha ő azt nem teszi meg, akkor mások se tudnak jól dolgozni, vagy hatékonyan dolgozni. Hát így körülbelül én ennyit gondoltam.
Meddig van nekem még lehetőségem beszélni? Valaki, egy szervezőt kérek, hogy mondjátok, időhatárt, mert van egy óra előttem, csak tudjam, hogy meddig. 10-15 perc, jó, akkor... Jó. Oké, jó van. Olvasom az igét. Tudjátok, miért nagyon fontos a szentség a munkahelyen? Az életednek minimum egyharmadát, és azt kell mondjam, hogy a vadkapitalizmus jön keletre, egyre több, mint egyharmadát munkahelyen és iskolába fogod tölteni. Nem ima házban? Nem. Nem templomban? Nem ima és bőtészakákon? Az életednek egyharmada a munkahelyen zajlik. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És hogyha az életünknek egy ilyen nagy része az, amit kitölt a munka, ezért rendkívül fontos az, hogy hogyan élek én a munkahelyemen. Két dologról szeretnék most szólni nektek. Szentség a munkában, és szentség a munkatársi kapcsolatokban. Tibi már erre utalt. Hogyan viszonyuljak a munkámhoz, és hogyan viszonyuljak a kollégáimhoz. Ezen belül van háromfajta beosztás. Vannak feletteseid, vannak melléd rendelt emberek, föléd rendelt emberek, és vannak alád rendelt emberek. Na most... Azért nem fog külön az iskoláról beszélni, mert az iskolában is ugyanez megy, hogy ott is munka van, nem? Tanulni kell. Tehát ott is el kell látni valamit, és ott is vannak társaid, kollégáid. Most nézzük meg, hogy hogyan viszonyunk a munkához. Mózes első könyve második részében a következőképpen van leírva az ige. Azt olvasom itt a 15. versben. És fogta az Úristen az embert, ellejezt az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Tudjátok, hogy a művelni szó a héber nyelvben ugyanaz a szó, ha fejezik azt, hogy Isten tisztelet. Ez egy döbbenetes dolog. Hogy amikor Ádám és Éva dolgozott, akkor tudjátok, mit csináltak? Isten tisztelték. Ez egy döbbenetes igazság a Bibliában. A munka nem átok, a munka nem a bűn következménye, a munka Istentől kapott rendelés. És engedjétek meg, hogy néhány szót szóljak nektek a munka teológiára. Isten a bűneset előtt a munkát a kreativitásod kiteljesedésére adta. Valami iszonyatos rettetes lenne úgy élni ma, hogy nem csinálunk semmit. Próbáld meg. Zárkozz be egy nagy kastélyba, malmozz egész nap, butulj és bambulj, és mondd azt, hogy én nem csinálok semmit. Ez borzalom. Ez borzalom. A munka az áldás. Isteni rendelés a kreativitásodnak a kiteljesedésére adta Isten. Na most, a bűneset után a munkában megjelenik valami, a fáradtság, nem? Fáradtságos munkával dolgozó. És még valami jött, nem csak a fáradtság, a megértés gondja. Hogy vajon lesz-e, mit egyek, vajon kijövök-e az ezévi termésből. Tehát a munkához kötetik bűneset után mi a fáradtság, és mi a megéltésnek a gondja. Azon gondolkoztam, nem fantasztikus lenne úgy dolgozni ma, hogy nem pénzért. Hogy egyszerűen mit tudnád, hogy megélsz, és nem a pénzért dolgoznál, miért dolgoznál? Hát azért dolgoz. Érted? Tehát nem arról szól az egész, hogy jaj, mennyit kapok érte, ugye? Hanem arról szól az egész, hogy csinálom a dolgom. Hát én tudom, hogy nem ennyire ideális a helyzet. Egy bűn alá rekesztett világban élünk, ahol nem mindenki azt csinál, amit szeret, nem mindenki azt dolgozza, amit szeret. Nagyon sokszor kényszerpályákon mozgunk, és nagyon sokszor megéhetés diktál és vezet bennünket. De attól még a munkádból hozzáállásunk nagyon fontos, hogy Isten szerinti legyen. A munka elvesztette a szentségét. És igazából a kapitalizmusnak az egyik legnagyobb nyomorúsága, és higgyétek, hogy nem vagyok sem marxista, sem marxista, de valamit meg kell értsetek. Marxnak nem káposztalé volt a fejébe. Azért olyan okos dolgokat mondott néha, amikből érdemes tanulni. Tudjátok, mi a baj ma a munkával? Hogy ma elszakadt a munka értéke, és pénzben mérünk mindent. Régen, mikor Kovács megcsált egy patkót, azt mondta, én szeretném azt úgy megcsinálni, mikor az a lónak a patára felütöm, és az a ló kimegy a, nem a garázsomból, hanem a műhelyemből, ugye, akkor azt mondjam, hogy jó munkát végeztem. Érted? Amikor egy orvos megműt egy beteget, milyen jó lenne, ha nem azért műtene, hogy mennyi pénzt kapok ezért, hanem de jó, hogy él az ember. És ezt mindenre le lehet hozni. Úgy dolgozni. Úgy csinálni. Csináltak közvélemény kutatás régen. 30-40 éve a gyerekek azt mondták, szeretnék orvos lenni, szeretnék mozdonyvezető lenni, szeretnék, mit tudom én, pilóta lenni. Ma bemész egy iskolába, tudod, mit fognak mondani? Szeretnék sok pénzt keresni. Ez tragédia. Elvesztette a munka az értékét. A munka vesztette el az értékét. Megkérdett, hogy mit csinálsz? Ülök a telefonok mellett, pénzt keresek. Véletlenül nem dolgozol? Ja, bocs, hát azt is csinálom közben, de én pénzt keresek, nem? Tehát valahogy kikerült a munka, és közém oda került valamit úgy hívunk, hogy pénz. És mindenki csak a pénzt látja. És ez egy fájdalmas dolog. Annyira jó lenne, hogyha úgy tudnál dolgozni, hogy élvezd, mit csinálsz, és tudnád értékelni. És tényleg az a legszebb, amikor úgy tudsz dolgozni, hogy megfeledkezze arról, hogy erről ezért, hogy mennyit kapok, mennyi pénzt. És nem mindig a pénz lebegjen előtted, hanem azt, hogy szeretnék úgy elvégezni, hogy az Isten dicsőségre legyen. Megyek most tovább. És szeretnék nektek egy olyan fiatal emberről beszélni, aki tényleg jól állt hozzá munkához. Úgy hívták ezt a fiatal embert, hogy József. Előbb meg akarták ölni a testvérei, utána eladták, és elkült rabszolgaként Egyiptomba. És Egyiptomban bekerült egy gazdag embernek a házába, aki rábízott különféle feladatokat, mint rabszolgára. De mikor meglátta, hogy hogy végzi a feladatát, a munkáját, meglátta Józsefnek a munkához való hozzáállását, akkor mind feljebb és feljebb és feljebb léptette. És József a végén ennek a vállalkozónak, egyiptomi vállalkozónak mondhatnám, az ügyintőzője lett. Azt mondja a Biblia, házának egész vagyona fölé rendelte. Tudjátok, hogy mit jelent ez? Hogy mekkora bízalom kell ehhez? Én nem ismerek olyan baptista vállalkozót itt Szatmárnémetben, meg Erdélyben, aki az egész vagyona fölé oda merne valaki csak úgy rendelni. Szeretnek az emberek, hogy maguk felelni maguk vagyonáért. Most Potifár az egész vagyona felé rendelte Józsefet. Ennyire megbízott benne. Tudjátok miért? Mert mondott valamit az ige. Mert az Úr Isten Józseffel volt. És mit csinált Isten Józseffel? Megáldotta azt, amihez ő hozzányúlt. Érted? Így is lehet dolgozni. Tehát nagyon korrekt volt Józsefnek a munkázó hozzáállása. Csak tudjátok, történt egy kis munkai balhé. Szerelmes lett a főnök felesége. A főnök felesége szerelmes lett Józsefbe. Na ma, ezt tudjátok, hogy szokták megoldani? Ezt mondják, hogy jaj, de mázlin van. Nagyon jó parti, nem? Összevünk a főnök feleségével, kitúrjuk a főnököt a vagyonából, erről nem is folytatódnak a filmek, nem? A filmek arról szólnak, hogy kitúrjuk a főnököt a vagyonából, és József Potifár nével, vagy mit tudom én, akármilyen szép egyiptomi hölgyecskével, ugye, meglép Potifár vagyonával. Erről szól a mai filmek 99%-a, nem? Így lehetne folytatni ezt a történetet, anno ugye 2006-ban. Csak az a helyzet, hogy ez a történet nem így folytatódik. Hanem azt látod, hogy József nagyon korrekt, nem csak a munkához viszonyában, hanem kihez való viszonyában? A főnökhez való viszonyában. És a főnöke tényleg megbízhat Józsefben, bocsánat, nem kell kasztrálja Józsefet, mint annak idején nagyon sok udvari király meg méltóság kiheréltette a szolgáit, hogy nehogy hozzányjon a feleségéhez, mert Józsefben meg lehetett bízni. Nem semmi maca volt ez a Potifárné. A Biblia arról beszél, hogy minden nap gyötörte, kísértette, és én úgy hiszem, azért nem egy 80 éves bányarén volt a mama, hanem valami egészen más lehetett. És József állt a kísértést, és minden nap. És egyik nap azt mondja, hogy megint, és megfogja ruháját Józsefnek, és József kirohan, és ott hagyja ruháját. Ugye azt mondja, hogy milyen szerencsétlen, milyen gyáva. Van egy barátom, Kerekes Szabolcsnak hívják, egyszer úgy történt, hogy Pestről ment hazafele, valaki stoppolt. Hát gondolta, hogy stoppos. Fölvette, hazavitte. Csak menet közben különféle szolgáltatásokat kezdett fölkínálni az utas. És akkor arról azt mondja neki a barátom, figyelj ide! Úgy sajnálok téged. Te egy olyan szép nő vagy. De ide jutottál? Ennyit ér neked a tested? Nem gondoltál, hogy valami többre lennél képesebb az életbe? Értelmesebb életet is folytathatnál? És így érkeztek meg, hogy kinyitotta az ajtót, és ez a nő leszállt. Hádi csoportot vezet, nem hív emberek felé, és elmesélt, hogy most honnan érkezett. Tudjátok, mit mondtak a nem hívők? Hogy lehetett kihagyni? Mert a világ így gondolkozik. Hadd kérdezzem meg, megbízható vagy te? És most hadd vezessem tovább ezt az Isten igét, hogy megértsétek ennek a lényegét. Ha József ott akkor belemegy a játékba, és nem kerül a börtönbe, és nem ismeri meg a fáraónak a pohárnokát és a sütőmesterét, akkor József megfejti a fáraó álmát. Ha József akkor belemegy ebből a buliba, akkor egyáltalán képes lesz-e megfejteni a fáraó álmát? Egyáltalán lesz-e fegyver József Isten kezébe? Egyáltalán lesz-e szentsége? Arról beszéltem tegnap, hogy itt jön be, hogy mekkora szent vagyok, ezért szentül élek. Itt jön be, hogy fegyveré vált az Isten kezébe, hogy József vállalja a tisztaságot, nagyon magas árat vállal érte. Korrekt a munkában, korrekt a főnökével a kapcsolatában, és korrekt a főnök feleségével való kapcsolatában is. És bekerül a börtönbe, és utána kikerül a fáraó mellé második emberként. És megmenekül egy nép, és megmenekülnek a tesói és az édesapja. Mi tudjátok miért? Azért, mert József szent a munkahelyén. Tudjátok, mennyire fáj az nekem, hogy ma rengeteg gyülekezet sorvad, azért, mert a hívők nem szentek a munkahelyükön. Ismerek egy asszony Debrecenbe, közel ismerem el a tanyósom. Gyógypedagógus volt egy református intézetben. Tudjátok, hogy már egy pacsor ember ül mellette? Az imaházba. Olyan emberek, akik megtértek. Mozgássérült szülők, gyerekeknek a szülei, akiknek bizonyságot tett, és ezért múdugták ki a munkahelyről, mert túl eredményes volt a bizonyságtevésbe. Aztán az Úr adott neki más munkahelyet. De érted, nagyon fontos látni azt, hogy te élj szent életet a munkahelyeden. Mert akit szent életet élt, az Isten felhasznál az ő helyén. Ennyit szerettem volna Józsefről mondani. Megyek tovább. Lapozzatok velem a Dániel próféta könyvéhez, és nézzük meg ott is egy szakaszt. Hát nem akarom az egész történetét venni Dánielnek, az utolsó nagyon komoly történetét szeretném venni a 6. részből, a 2. verstől. Nézd meg, mit mond az ige. Dáriusz úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevez ki. Az egész országban voltak ilyenek, ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, közlük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a király semmi kárt ne érje. De ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívül élek volt benne. Ezért a király őt akart az egész ország élére állítani. a főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyének az intézésében, de semmiféle ürügyet ne, vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt. Sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett nála találni. Akkor mit csináltak? Kitaláltak egy törvényt. Emlékeztek. Tudjátok, jöhet Belsazár, jöhet Nabukodonozor, jöhet Darius. Dániel mindig ugyanaz marad. Emlékeztek, mivel kezdte? Rabszolga zsidó fiú volt, akit levittek Babilóniába. Kiszakították a családjába, kiszakították a gyülekezetéből. És az Ószövetségben mit mondtunk? Hogy van szent hely. Látta a templomot? Nem. És Dániel az Ószövetségben újszövetségi hívő életet él. Mert azt mondja, hogy a szentség nem helyhez van kötve, hanem kihez van kötve. Istenhez van kötve. És Dániel megállja a helyét Nabukodonozor idejében. Nem eszik bálványázat is most. Tiszta életet él. Később ez a Dániel, tudjátok, mit csinál? Az akkori egyik legnagyobb hatalomnak a diktátora megtér által. Mert megtért Nabukodonozor. Nagyon nehezen tért meg, de megtért. És ebben Dániel volt az eszköz. És tetszik nekem, hogy változnak a rendszerek. Egyik király jön, másik király megy, de Dániel ugyanaz maradt. Most azt olvassuk róla, hogy most már Darius a király. Itt teljesen más király, Méd és Perzsa uralkodó vezető. És változott a rendszer, de Dániel megmaradt a pozícióban, sőt, felemelte őt ez az ember azért, mert nagyon megbízható volt, rendkívül élek volt benne. Teljesen megállt a helyét Dániel ebben a helyzetben. Annyira szép ez a történet. Mi szeretünk nagy álmokat szőni. Mi szeretnénk ébredést látni. Mi szeretnénk meglátni királyok megtérését, elnökök megtérését. Vannak-e ma Dánielek? Vannak-e ma emberek, és leszelt az a fiatal a munkahelyen és az iskolába, aki tiszta életet él? Aki korrekt a tanulásban, korrekt a munkájában. Aki korrekt a kapcsolataiban, a fölé, a mellé és az arárendeltekkel szemben. Hallottátok a Timi bizonyságtételében. Leszelt az az ember, Istennek az embere, akiről ezt elmondhatják, nem találtak benne semmit. Meg akarták fúrni. És az a döbbenetes, hogy miután megfúrják, meg kitálnak egy törvényt, csak azért, hogy keletszébe csalják, Dániel belefut a keletszébe. Miért? Mert őt nem lehet kibillenteni. Neki olyan gerince van, amiben nem lehet kibillenteni. A Biblia azt mondja, hogy mikor megjön az új törvény, senki más nem szabad imádni, csak a királyt, Darius királyt és annak az isteneit, akkor Dániel napjában háromszor imádja az Istent. Kukolnak a kollégák, beidézik, és oroszlának közé dobják. És Dániel ezeket kibírja és kiállja. Lesz nekem a ilyen emberek Isten kezébe. Kecskeméten van egy orvos, a gyülekezet vezető most. 28 évet urológus főorvosként dolgozott. Hát tudjátok, ha Kecskeméten a városban az utcán megkérdezik, kik a baptisták, azt fogja mondani, hogy Ficsor Ervin. És tudod, hogy miért fogja azt mondani, hogy Ficsor Ervin? Mert 28 évet úgy dolgozott le, hogy senkitől semmilyen pénzt nem fogadott el. Az azért nem semmi, tudjátok. Mert nem olyan nagyosak az orvosi fizetések ám Magyarországon sem. És 28 évet úgy dolgozott le. Ha netán úgy jött a falusi néni, hogy szatyorral, az volt az első, hogy megfogta a frissen kopasztott libát, és bevitt a cigánynél, akinek nem volt ennivalója. Így élte le az életét. Most nyugdíjas orvosként az oszinál dolgozik, lesz 100%-os osztályon, és annyira megdöbbentem, hogy akárhol megyek a Kecskeméten, ennek az embernek a jó hírével találkozok. Mert valaki szent emberként élt a munkahelyen. És idén merítettünk be egy kőkemény vállalkozót, aki nagyon mérőt tért meg, és az ő páciense volt. És meglátta benne Istent. Többet látott benne urológus orvosnál. És megtért a Kocsis Pali, azért, mert Ervin hív emberként élt közöttük. Annyira jó, mikor ilyesmit hallasz. Hadd kérdezzem meg, te ilyen ember leszel? Szeretnél ilyen ember lenni? Szeretnéd a gyülekezetednek a jó hírét kelteni? Abban, ahogy dolgozol, abban, ahogy bánsz az emberekkel, ahogy viselkedsz velük. Eltelt a 15 percet, még adjatok 5 percet. Megyek tovább. Azt mondja az Isten ígéje, hogy nagyon fontos, hogy a munka kapcsán nem csak a munkához viszonyom legyen helyes, hanem a kollégáimhoz való viszonyom. Képzeld el, hogy ha adok neked egy meghívót, nem hívő fiatalként, összegyűröd és kidobod a kukába, nem? Ha a tévében megy egy keresztény műsor, a távcsin 90%-ban be fog indulni. Ha rádióban megy egy keresztény műsor, hamar csavarjuk tőle, mert az unalmas. Most van egy jó hírem. Te naponta minimum 8 órát töltesz egy olyan helyen, ahol nem hívők vesznek téged körül. Gondoltál el? És nem tudnak téged kinyomni, nem tudnak téged kikapcsolni. Nem mondják azt, hogy várjál, láthatatlanná, na! Nem akarnak többet látni. Mit mind ülsz ott velem szembe? Ott vagy. És tudod, hogy vagy ott? Mint hívő ember vagy ott. Az a fájdalmam nekem, hogy megint párhuzamos életeket élünk a gyülekezetben. Minden programot ide szervezünk. Gyertek ide, hívogassatok ide, hozzatok ide, ide, mindenki ide jöjjön. Ugye? Ide. A pásztor, mert akkor érzi jól magát a pásztor, hogy tele van az imaház. De, hadd mondjam nektek azt, hogy az a bajom, hogy miért nem vagyunk mi a helyünkön ott, ahol küldött minket az Isten. Azt mondta egyszer egy amerikai vállalkozó. Reggel bemegyek egy irodázba, ahol több mint 1000 ember dolgozik, és ott az irodázba csak 2 ember hívő. Hát most miért üljek én csónakra, és menjek Afrikába egy törzshöz, 200 embernek hirdetni az evangéliumot, amikor van 1000 ember a munkahelyemen, aki még nem hallott Jézusról. Érted? Ez nem azt jelenti, hogy nem kell menni Afrikába, hanem arról szól az egész, hogy te látod-e úgy a kapcsolataidat, mint missziós mezőt. Látod-e úgy, hogy egy lehetőség az te kezedben az, hogy ott szolgálj feléjük. Novemberben kezdett járni gyülekezetünkbe egy asszony, nem hitt Istenbe, ateista volt. Egy konferenciára jött el, meghívta az egyik asszony a gyülekezetünkből, a gyerekének a tanítónője, az illető. És mondom neki, Erzsike, te őszinte ateista vagy? Azt mondja, igen. Voltam én már pártitkár, minden. Mondom, figyelj ide, ha te őszinte ateista vagy, akkor beled őszinte hívő lesz. Van Bibliád? Van. Elkezdte olvasni. Te tudjátok, hogy olvasta? Fél éven belül kiolvasta az egész Bibliát, és 4-szer az Új Szövetséget. Egy ateista nő. Nyáron már szemináriumot tartott a fiataloknak a táborba. Olyan szemináriumot, hogy én örülnék, hogy tudnék tartani. És emlékszem arra, hogy ahogy Isten megváltoztat. És a bemerítésen ott volt 4 kollega. Meg az aligazgatőnő. Hát nagyon szép, nem? Így evangélizálni. Aztán az csak abba torta, hogy a kislányomat is ő tanítja. Milyen jó, hogy hívő tanítónője van a gyerekemnek. De így él, így szolgál. Nagyon fontos dolog. Isten szeretné így használni benneteket, a helyeteken, a munkahelyeteken. És még egy dolgot szeretnék elmondani nektek, mert most már menthetetlenül kifutottam az időmből, az, hogy vannak munkák, amiket Isten dicsőségre lehet tenni. Nem csak a munkád azon kívül. Vagytok itt képzőművészek. Miért nem csináltok igeverses alkotásokat? Annyi mindent lehet csinálni. Tegyétek be a kreativitásokat Isten javára, Isten dicsőségére. A gyülekezetben van egy asszony gyógytornász. Azt mondtam neki másfél éve, Rita, lennél szíves minden hétfőn nőknek gyógytornát tartani? Hát tudjátok, hányan járnak kemény 800 forintért tornára, meg aerobikra, meg mindenféle. Mondom, figyelj ide, te gyógytornász vagy, szaki vagy. Vállalnád ezt? Vállalta. Másfél éve csinálja. Most kb. 25-en járnak erre a tornára, ebből csak 10 hívő, 15 nem hívő. És most kezdtük el, hogy lemegyek, úgy vagy egy órát tornáznak, utána lemegyek én is 10 perc. Az egy nagyon félszeg voltam, mert nagyon furcsa volt, hogy torna óra végén most beszélek az evangéliumról. Lementem oda, és mindig azt, hogy figyeljetek ide, eddig volt a testápolás, most következik a lélekápolás. Először a Bibliámat, és mindig mondom nekik az evangéliumot. És olyan fantasztikus látni azt, hogy emberek jönnek. És hiszem azt, hogy most már nem csak oda fognak, de el fognak jönni az alkalmainkra is. Mert Isten ígéje, emlékszel a tegnapi kövecskére? Talál is. Süllyed. Imádkozzunk. Hajtsunk fel, és imádkozzunk. Hadd kérdezze meg a Szentlélek tőled, hogy érzte az iskolában, a munkahelyeden? Milyen a kapcsolatod a tanáraiddal, az osztálytársaiddal? Milyen a kapcsolatod a főnökeiddel, a munkatársaiddal? Milyen a kapcsolatod az alád rendeltekkel? Említetted neked Józsefet és Dánielt. Olyan jó lenne szentségben élni. Olyan jó lenne Isten fegyvereként lenni ott, a munkahelyeden. hogy emberek megtérjenek. Képzeld el, napi 8 óra, az rengeteg idő. Napi 8 óra. Szeretnél az lenni? Most mondd el az Úr Jézusnak. És lehet, hogy eszedbe jut egy csomó mulasztás, egy csomó puskázás, egy csomó hazugság, egy csomó csalás, félig elvégzett munkák, nagy képűség, lenéztél, megvetettél embereket. Lehet, hogy leendő vállalkozó leszel. Lehet. Hogy fogsz bánni a munkásaiddal? Úgy, hogy érted, Isten fogják dicsőíteni? Lehet szentül élni? Hadd kérdezzem meg azt, van-e olyan ajándékod, olyan munkád, amit Istenért tehetsz a gyülekezetedbe? Annyi mindent adott nekünk az Isten eszközként, és olyan keveset használunk ki, legyetek kreatívak. Használtuk a képességeteket az evangélium terjesztésére. Drága Jézus, én köszönöm neked ezt a sok fiatalt, és Uram, kérlek téged, hogy áld meg őket a munkájukon, áld meg őket az iskolájukban, és kérlek, hogy támasz most szívükben szomjúságot a tisztaságra és a szentségre, hogy a te neved megdicsőn az életükben. Amen.